Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapra igehirdetési alapigéjül kijelölt, úgy, amit azt megírva találjuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 24. verstől a 34. versig a következőképpen. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket? Kicsinyhitőek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra, mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Akár akarjuk, akár nem, életünk folyamán hullám, völgyek és hegyek sokaságát éljük meg. Örülünk és bánkódunk. Ha mégis minden simán megy, akkor pedig a közömbösség leselkedik ránk. Mikor fiatalok vagyunk, akkor szeretnénk sok-sok minden megfoghatót birtokolni. Aztán amikor megöregszünk, akkor hagynánk a csodába a múlandót, keressük az, ami visszahozhatatlan, keressük az ifjúságunkat. De az idő kerekét visszaforgatni nem lehet. Ha valaki pedig fiatalon gazdag, mert csupa jó szándékból a szülők mindent meg tudtak adni, meg meg is akartak adni neki, akkor keresi az élete értelmét, mert csak idő kérdése, hogy az ember rádöbbenjen arra, az anyag nem elégíti meg a lélek vágyódását. Jézus Urunk a hegyi beszédében, ez Máté evangéliuma 5., 6., 7. fejezete, a leglényegesebb dolgokat összefoglalja. És a hegyi beszéd tulajdonképpen egy tömör megfogalmazása a jézusi tanításnak. Innen van mai igénk. A gondviselésről van szó. Arról, hogy Isten gondot visel mindannyiunkról. A nem keresztény, a nem hívő ember számára komoly nagy kérdés, hogy miért fogadja el, akár még hálaadással is, a hívő ember a kellemetlent, olykor a rosszat, ahelyett, hogy perlekedne, tiltakozna ellene. Az elfogadás stációit is végigjárja a hívő ember ugyanúgy, de eközben reménysége van afelől, hogy Isten a rosszból is jót tud előhozni. Mert az egyik legnagyobb tudása a Krisztus követő embernek az Isten gondviselésébe vetett hit. Mert van, amikor már semmi sem pótolhat olyat, ami a leglényegesebb. Amikor betegség vonzásába kerülünk, amikor veszteséget élünk át, amikor szembe kell néznünk a halállal, talán éppen szerettünk elvesztése okán, amikor lefelé csúszunk, akkor tudatosítani kell, hogy akkor sem a semmibe, hanem Isten tenyerébe csúszunk bele. Mert Isten ilyen mindenható, amikor lefelé megyünk, talán lelkileg is, akkor is ő fölfelé emel. Mai igénk a hegyi beszéd egyik legszebb szakasza. Isten minden értelmet meghaladó gondviseléséről szól. És ez a gondviselés, ez a legtágabb értelemben providencia, mert hogy az eredeti szövegben, a görögben is, meg a latinban is a providencia szól. A providencia a magyarra lefordítva azt jelenti, hogy előrelátás. Az ember nem mindig lát előre, legfeljebb az orráig nagyon sokszor. Az Isten viszont előre lát, és nem csak a halálig, a halálon túlra is. És lehet, hogy életünknek még olyan szakaszában vagyunk, amikor ez a mérföldkő, ez még nagyon távolinak tűnik, és olyan valószerűtlen, hogy mi van a mérföldkő után, de minél közelebb érünk életünk végességét jelző határkőhöz, annál inkább hinni próbáljuk, tudjuk, akarjuk azt, hogy a határkő túloldalán is van valaki, aki egyben tart, aki megtart, ez az Isten. Ezt meglátni az első és az utolsó szívdobbanás között, ez körülbelül olyan 2 milliárdnyi. Meglátni ezt kiváltság. A legszebb szakasz ez itt a hegyi beszédben. Az életről szól, erről a bonyolult rendszerről, amit vizsgálunk egész életünkben, és mégsem tudjuk aztán igazából megérteni a lényegét. Átélni, akkor tudjuk, ha elfogadjuk sorsunkat az Istenben. Megélni, akkor tudunk szép pillanatokat, helyesen értékelni önmagunkat, ha felfedezzük, hogy Isten hasonlatosságára teremtett lények vagyunk. És életünk minőségét a hálaadás adja meg. És belátjuk, hogy sorsunk már csak ilyen, nem kerülheti el a szenvedést. Idővel mindenki megkapja a magáét. Úgy a múlandóságból fakadó testieket, mint a vétkek, gyarlóságok, bűnök miatti következményeket, a lelki sebeket is. Az ember okoskodása persze egészen más kérdéseket vet fel. Emlékezzünk arra a történetre, amikor azt kérdezték, szerették volna tudni a választ Jézustól, hogy hát ebben az esetben kivétkezett ez, vagy ennek a szülei, mitől van az a baja. Amit az ember csapásnak lát, az Isten tervében lehet éppen a kegyelem eszköze is. Mi születés és halál között gondolkodunk, nem is tudunk másképpen. Amikor halál utáni létről gondolkodunk, akkor már inkább hitben járunk, mint látásban. Szóval, amit az ember csapásnak lát, az Isten tervében lehet a kegyelem eszköze is. Mert Isten azt akarja, hogy eljussunk ő hozzá az örökké valóságba. Ízelgetni kell ezt a szót is. Örökké valóság. A gondviselő Isten szeretetének, a mi világunkból nézve, 2 arca van. Az egyik ítélő, a másik a megmentő. Akár egyiket, akár a másikat látjuk, mindkettőben az ő igazsága tükröződik. Krízisben vergődve éljük át, hogy milyen gyengék vagyunk, milyen elesettek, hogy mennyire vagyunk rászorulva, és belátjuk azt, hogy az ítéletes helyzetnek nagyon sokszor mi vagyunk az okozói. Bizony, meg kell vallanunk, hogy a sors testre mért ostorcsapásai nagyon tudnak fájni, de ennél még jobban tudnak gyötörni a nem látható botütések. Test még csak-csak elviseli a szenvedést, de a lélek. A lélek csak akkor képes elhordozni a nyomorúságot, ha van kivel megosztani azt. Isten ott van mindig velünk. Megosztható a teher. És érdekes módon, amikor lélekben megosztódik a teher, akkor a test gyógyulásnak indul. De a cél soha nem a test, hanem a lélek gyógyulása. Ez az Isten igazsága. Sokszor mondják, az élet az kiszámíthatatlan. Ennek az emberi igazságnak a hatására adta el Ézsau az elsőszülöttségi jogát. Emlékezzünk vissza a történetre. Az szerepel benne, Ézsau így védekezik, hogy a halál ösvényének a szélén járok, bármikor rám támadhat az oroszlán, megölhet. Mit nekem a jövő, mit nekem elsőszülöttségi jog ide azzal a bablevessel? Az Isten gondviselő kegyelmét nem látni végzetes hiba. Nekünk szükségünk van az Isten gondviselésére. Már csak azért is, mert nem az Isten lesz több attól, hogyha közösségbe kerül velünk, hanem mi leszünk többek, mi leszünk feljebb, mi kerülünk közelebb az Istenhez. Szükségünk van az Istenre. Hiszen így olvashatjuk az Apostolok Cselekedetei című könyvben, benne létezünk, élünk és mozgunk. Az Isten gondviselő kegyelmét mégis sokan nem látják, és úgy vélik, végül is mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. Mindenki azt kap az élettől, amit megérdemel. Sokan azt vélik tudni, hogyha Fortuna Istennő kegyeit keresik valamilyen szerencsejátékban, akkor hamarabb rájuk jut majd ez a kegy. Eszembe villan, középiskolában volt egy osztálytársam, kollégiumi csoporttársam is volt, ő szenvedélyes szerencsevadász volt. És amikor hazajöttünk, az idő tájt, fiatalabb a kedvéért, mondom, nem úgy volt, hogy akkor mehettünk haza, amikor akartunk, egy hónapban egyszer mehettünk csak haza, hétvégére mindig valamilyen programot szerveztek, valami ifjúsági kiszes programot. És amikor visszajöttünk, akkor az első feladata ennek a fiúnak mindig az volt, hogy a cigarettája mellé megvette azt az 5 darab lottószelvényt. Velem is álmodozott, hogy vajon az a nyeremény, amit megcélzott, az majd mire lenne elegendő. Mondanom se kell, hogy gyakorlatilag sosem nyert. De a pénze az elfogyott. Aztán eszembe villan egy másik történet. Egy igen kedves barátom, amikor viccesen számon kértem rajta, hát te hívő ember létedre lottózol? Huncut mosollyal, a szeme sarkában, csöndben azt mondta, én csak akkor lottózom, ha a nyeremény 2 milliárd forint fölött van. Jót nevettünk rajta, 2 milliárd forintért már fontolóra kell venni az elveket. Az igazság az, hogy a főnyereménybe vetni a bizodalmat végzetes hiba. Jézus Urunk nem a pénz ellen szólt, nem a vagyon ellen szólt, hanem azokat állította pellengérre, akik azt mondták, hogy ez a garancia mindenre. A mammonba vetett hamis bizalom, az végül is bizalmatlanságot szül az Isten felé. A lélek Isten elé tenni az anyagias álmokat alapvető életvezetési hiba. Mindenkinek vannak álmai. Mindenki szeretné, ha nagyra nőne élete fája és sok-sok gyümölcsöt teremne. Az álmok fontosak, az ábrándozás veszélyes. De aki az ábrándok, a szenvedélyek rabjává válik, az elhiszi, hogy a gyümölcs mennyisége a döntő az ő életében. A látszaton túl van sokkal fontosabb, és a keresztény ember tudja ezt. A gyümölcsben megérteni, átélni az áldást, álmélkodni a növekedés isteni csodáján, ez a legnagyobb ajándék. Sokan hiszik el azt is, hogy az élethez szerencse kell. Az ilyen elveket vallók szívesen bújnak olyan szlogenek mögé, hogy megfelelő időben, megfelelő helyen kell lenni, és akkor minden sikerül. Isten gondviselése egészen más távlatokat nyitogat. Isten gondviselése nem azt jelenti, hogy az embernek igyekeznie kell mindig a megfelelő helyen állni. Isten arra akar minket eljuttatni, hogy bízzunk az ő törvényeiben, hogy lehet az ő törvényeire építeni, mert azok emelnek, növelnek. És amikor Istenbe vetjük a bizalmunkat, akkor látva a tömeget, mindennapos küzdelmét, csak mosolyoghatunk, vagy éppen elszomorodhatunk. Életünk célja a gondviselés hitben építeni életünk lelki házát. Ez a legnagyobb, ez a legszebb kihívás, feladat. Akinek fontos, hogy ez a ház az élet viharaiban is biztosan álljon, az biztos alapot keres. Ez az alap pedig Jézus Krisztus és az ő tanítása. Innen a hegyi beszédből is. Persze lehet más alapot is vetni, de nem érdemes. Túl nagy az ára az élet maga. Ezért biztat így az ige, minden gondotokat vessétek őre áll, a gondviselő Istenre, aki a providencia dei, vagyis az előrelátás Istene, a gondviselő Isten. Nem csak az ösvények fonódnak egybe, de minden út, minden folyó beletorkollik egy másik útba is. Az Isten gondviselése azt is jelenti, hogy az utak találkozása nem feltétlenül vagy-vagy. Nehéz ezt nekünk megérteni ebben az igen nemes digitális világban. Isten mindenható. Isten nem csak ezt vagy azt tudja felajánlani, Isten egyszerre 5 vagy 10 lehetőséget is föl tud ajánlani. Ő mindenható, mindegy, hogy melyiket választjuk, csak mindig őt kell, hogy magunk elé álmodjuk, higgyük. És akkor áldás lesz. Akkor utadon megőrizlek téged, ahogyan Jákobnak is ezt az ígéretet adta a Lélek Úristen. Ami fontos, hogy sosem szabad felednünk, Isten ebben a földi létben adott nekünk szabályokat, parancsolatokat, hogy mindenki célba érjen az élet nagy országútján. Az isteni jórend érdekében az úti balesetek kivédése céljából, ha az utitársak is betartják a rendet, akkor a gondviselésben nem csak azt tapasztaljuk meg, hogy mindannyian egymásnak rendeltek vagyunk, ahogyan olvashatjuk az Apostolok Cselekedetei című könyvben, ten az egész emberi világot egy vérből teremtette, de azt is megérthetjük, azt is átélhetjük, hogy a gondviselő Istennek a munkatársai, sőt a szövetségesei vagyunk. Ez kiváltság, ez méltóság, ez napról napra kiteljesedő és másokat kiteljesítő élet. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ismered gyengeségünket. Szívünk ragaszkodik a földi javakhoz, pedig szeretnénk üdvözülni és szüntelen veled lenni. Szabadíts meg az anyagiak szeretetéből, hogy osztatlan szívvel kövessünk téged, és örömmel tegyünk jót embertársainkkal.